Kilencedik fejezet. Mikor a koporsót leeresztették, Varsányi felkiáltott az embereknek. Hé, emberek! A kiáltásra elképet arcok jelentek meg fenn a temető üreg ajtajában. Az egyik hajadonfővel, a másik rozsdás, dísztelen sisakban, amely szíjjal volt az állához erősítve. Varsányi újra felkiáltott. Én vagyok itt, Varsányi! Húzzatok fel! A karjába emelte Évát, és koporsóról koporsóra lépkedett vele a kötelekig. A két kötelet összefogta és beleült. Az emberek felhúzták. A sírüregnél nem volt más, csak a két pap, meg a két kötéleresztő paraszt. Azok bámulva néztek Évára, aki halottként feküdt a gyepen, ahova Varsányi lebocsátotta. Hozzatok vizet, mondotta Varsányi a parasztoknak. Ebben a pillanatban vörös lángtorony lövődött fel a templom bástyából. Fellövődött az égig, s fekete deszkák, gerendák, kövek, fadarabok, emberek repültek benne. A várat olyan dördülés rázta meg, hogy mindenki megsüketült, s a földre bukott. A levegőből kőzápor, vér, fegyver, fa és donga hullott alá. Minutáig tartó halotti csend követte ezt a robbanást. Halotti csend a várban és a váron kívül, a török táborban is. Mindenki kábultan nézett maga elé. Az ég szakadt tele? Vagy a föld nyílott meg, hogy tűzokádó pokollá válva ítéletnapi borzalmas lángözönbe borítsa a világot? Nem értette senki. Török csel. Ez volt az egyetlen gondolat a várban, mindenkiben. A vár elveszett. Ez volt az egyetlen érzés, amely a dobbanásban megállt szíveket kővé dermesztette. Gergely a Sándor bástya alján pokolszerrel telt bögréket kötözött. A robbanás szele nekitaszította őt a pajzsoknak, amelyek szögeken függve borították a falat. Ahogy fölemelte a tekintetét, a lángoszlop fölül kitölcséresedve vöröslött az égen, s benne egy fekete malomkerék, a kerék körül hanyat fekve lefelé szálló, kerengő ember és külön egy comtól egész emberláb. Volt annyi lélek jelenléte, hogy a bástya boltozata aláugrott, de ő is gondolata szakadt, süket arccal nézett az első percben maga elé. A következő pillanatban azonban megmozdult a várnépe. Ide-oda futkosó emberek, fegyvereiket elhányó katonák, jajgató asszonyok, fékeiket elszakított, megvadult paripák látszottak mindenfelé. Lent a török táborban diadalmas üvöltés, ostromlétrák emelkedése, s a vár felé hullámzó fegyveres ezerek. Végünk! Hangzott a várban mindenfelé. Asszonyok a gyermekeiket kézen ragadva és ölbekapva futkostak a kormos köveken és a kormos gerendákon, tüzes üszkökön át össze-vissza. Mindenki menekült, és senki se tudta hova. A levegőből sűrű fekete hó hullongott, oly sűrű, hogy 10 lépésnyire nem lehetett benne látni. A pörnye volt az, beszállingózta az egész várat, mintha gyászba akarná takarni. S elégtelenedett holttestek és vérző emberi tagok hevertek itt-ott a szétszórt köveken és gerendákon. Dobó hajadonfővel a paripáját rángatva száguldott a robbanás helyére, s a katonákat a falra parancsolta. Nem történt semmi, kiáltozta jobbra-balra, csak 24 tonna puskapor volt a sekrestjében. A tisztek is mind lóra kaptak, és a dobó szavával csillapították a népet mindenfelé. Vissza mindenki a helyére, csak 24 tonna puskapor. Megcsei dühében egy eltört láncsanyéllel botozta a kábult és engedetlen katonákat. Fegyvert fogj, a kutya Heródesedet, farra! S maga is leugrott a lóról. Öles kopját kapott a kezébe, s a fal tetejére rohant. Utánam, fiúk, utánam, aki ember! A farra mászó törököket hosszú sor tüzelés fogadta. A katonák a belső térről vezérlet nélkül is a farra futottak, s dolgozott a buzogány, a kopja, a kard, a csákány. A török szintén rendezetlenül egymás nyomta előre-hátra, s kint a falak körül épp akkora volt a zavarodás, mint bent a várban. Legtöbben a robbanás helyére tolultak. Gergely látta a maga bástyájáról, hogyan ömlik a fekete pernye hullásban a tarka török hada templom bástya felé. Itt maradj, kiáltott az oltainak, s ő maga a kardját kivonva rohant a templom bástyára. Útközben az üstök mellett rohant el. Azoknak a levese főtt ott, akik délben vártán voltak, s most kerültek volna ebédhez. Gergely egy pillantást vetett a 8 nagyüstre, amelyben az apróra vágott hús forró levegőzölt és rotyogott. Áttaszította az egyik üst fülén a rudat, s oda kiáltott a tálas parasznak. Fogja, Kent! A többit is hozzátok a bástyára! S mikor fölértek, lezúdította a forró levest a létrákon sokadozó törökre. Varsányi, mikor felocsúdott, az asszonyt látta maga előtt a földön. A két pap azon ingesen stólásan a falakra rohant, a két paraszt meg két felé, vélhetőleg az ágyukhoz. Varsányi fölemelte Évát a vállára, mint valami zsákot, és a palotába vitte. Gondolta, ha királyi követ, odavaló. S átadta Balognénak, hogy locsolja fel. Csak az ostrom visszaverése után szemlélték meg, hogy a robbanás micsoda kárt okozott. A templombása jobb oldala a sekrestjével együtt fekete, tátongó üredék volt. A várfal az éjjeli építéssel együtt ledőlt azon a helyen, s a két száraz malomnak, amelyik ott dolgozott, csak a düledéke volt meg. A sekrestje oldalában 30 vágnivaló marha állt, azok vérükben döglötten hevertek. A vártán volt 8 legényt darabokra tépetten találták meg. Oda veszett egy hadnagy is, Nagy Pál, akit Bátori György küldött 30 drabanttal Erdődvárából. S a közelben álló katonák közül is sokan megsebesültek. Egy Horváth Gergely nevű vitéznek válban szakította le a karját a robbanás valami köve. Még aznap meghalt, s még aznap lebocsátották a temetőbe. A várbeliek csak akkor tértek tulajdonképpen észhez, mikor látták, hogy a török nem bírta várba felhatolni. Az Isten velünk van, kiáltotta Dobó a haját hátra simítva és az égre pillantva. Bízzatok, vitézek, az Istenben! Az ostromot voltaképpen a leves verte vissza. A török hozzá volt szokva tűzhöz, karthoz, kopjához, de a forró leveshez nem. Amint az első létrán végigömlött a forró paprikás lé, az embereket mintha lesöpörték volna. A létrák alján tolongó had is szerte ugrott, ki a kezéhez kapott, ki a nyakához, ki az arcához. A fejüket pajzsal takarva kotródtak el a falak alól. A várbeliek könnyebben lélegzettek. Dobó a molnárokat és ácsokat hivatta. Szedjétek össze hamar a malom részeit. A kettőből csináljatok egy portörő kűjűs malmot. Ami hiányzik, azt az ácsok azonnal faragják. S körül pillantott. Hol a számtartó? Egy kormos fekete alak lépett elő a monostor falaiból. A bajuszára szállt kormot fújva, szakállát ütögetve állt Dobó elé. Az öreg Sukán volt. Sukán bácsi, mondotta Dobó, adjon ki a pincéből salétromot, ként és szenet. Mihelyt a malom elkészül, a molnárok puskaport fognak törni. Csak akkor gondolt arra, hogy maga is mosakodni menjen. Olyan volt ő is, mint a kéményseprő. A palota ajtajában egy kormos ember ült, félig törökösen volt öltözve, a kezében egy nagy darab sült tök. Azt tette kanállal. Amint Dobó meglátta, fölkelt. Te vagy, Varsányi? Én vagyok, uram. Mi hírt hoztál? Királyi követet hoztam, uram, a várba. Asszonyféle. Dobó szinte rohanva ment le Balognéhoz. Hol a követ? Kérdezte. Az asszony a petőágya mellett ült, sisakot bélelt piros sejemmel. A fia sisakját. Követ? Kérdezte bámulva. Csak egy asszony jött. Hát az az asszony? Balogné benyitott a szomszéd szobába, s megint bevonta az ajtót. Alszik, mondotta, ne háborgassuk. Igen, el van csigázódva szegény. Dobó benyitott. Éva az ágyban feküdt, fehér, tiszta ágyban. Csak a feje látszott, amint halványan szétbomló hajával a környezetten, félig be volt süppedve a párnába. Dobó elámulva nézte azt az aludvai szenvedő, halott szín női arcot. Nem ismerte. Visszavonult. Valami levelet nem hozott? Nem. Kérem a nőnek a ruháit. Ki ez a nő? Balogné vállat vont, majd kérlelően nézett Dobóra. Azt mondta, hogy a nevét ne kérdezzük, attól tart, hogy kegyelmed nem szívesen látja. Kérem a nőnek a ruháit! Balogné egy sáros, meszes török katonai ruhát emelt be a folyosóról. A kis szattyán csizmák kénszín sárgák, rajtuk sarkantyú. Az övben 50 és egy néhány magyar arany, egy kardnak a hüveje és két törött jatagán. Tapogassa össze a zsebeket! Az egyik zsebben papíros zörgött. Ez az, mondott a Dobó. s azon kormos kézzel fölbontotta az összehajtott pergamenpapírost. A vár rajza volt az. Semmi más nem volt a zsebekben, csak egy zsebkendő, meg egy pár összegyűrt kesztyű. A ruha varratait is összetapogatták, fölfejtették, a csizmát is szétbontották. Semmi. Nincsen ála az ágyban? Nincs, felelte Balogné. Én adtam szegénykének inget is. Ó, hogy össze volt törve! Régen nem alhatott, a föld alatt jött be, a halottak útján át. Dobó behívta Varsányit. Azt mondtad, követ? Úgy értettem. Hát nem mondta tisztán? Nem beszéltünk, mink uram. Az alagúton jöttünk be, csak nem futvást. Micsoda alagúton? A temetőn át. Hát ott is van alagút? Már nincs, uram. A töröknek van-e élelme? Jön néha 10-20 szekér liszt, meg egy-egy nyáj birka. Isten tudja, hol szerzik, a rizsük régen elfogyott. E szerint nem éheznek még? Eddig nem igen. Mit tudsz még a táborról? Csak azt, hogy király széke felül árkotásnak. A várba? Bizonyosan, mert a lagundzsik dolgoznak. Miért nem jöttél be? A rőzsehordásról hírt kellett volna hoznod. Nem lehetett, a kapuk elé a legerősebb janicsárokat tették, s nem volt janicsár ruhám. Gyanút keltett volna, ha át akarok rajtuk jönni. Hát most már maradj a várban, jelentkezzél Bornemissza Gergely úrnál, és jelensd meg neki, hogy az aknát merről ássák. Azután visszatérsz, és a palota körül fogsz tartózkodni. Az írás még a kezében volt. Hivatta Megcseit. Fogd ezt a rajzot, mondotta neki. A föld alatti utak vannak rajta. Nem is tudtam, hogy ilyen rajz is van a világon. Szólítsd azonnal a kőmíveseket, és rakasd be, ha van még berakatlan. Legelőször is a temetőgödörnél kell befalazni azt az alsó utat. Még a két apródnak osztott egy-néhány megbízást, azután fürdeni ment. S ahogy fürdés után újra öltözködött, s a lábszárvasat kapcsolta, végigdőlt utána a medvebőrös lócán. Így aludt mindig, ahol elnyomta az álom a napnak és éjjének egy-egy órájában. A várbeli katonák azt tartották róla, hogy sohasem alszik.